Szlovákia keleti részéből, a Bodrog közből jelentkezünk a továbbiakban, ugyanis két kiskövesdi gyümölcsösben is jártam nemrégiben, s itt Dócs András hobbikertésznél érdeklődtem a gyümölcsfák gondozásáról. Andrást jól ismerhetik a Bodrog szerdahelyiek is, hiszen az ottani gazdabolt üzemeltetőjeként gyakran fordulnak hozzá a helyi termelők. Szabad idejének nagy részét a családi gyümölcsösben tölti, amelyben főként kajszi, vagyis sárga barackkal és őszi barackkal foglalkozik, de egyéb gyümölcsfákat is gondoz.
Kijöttünk egy olyan helyre, ahol a hobbidat éled ki. Ezt mondtad legalábbis.
Igen. Hát ugye azt szokták mondani, hogy a futás is valakinek sport, valakinek menekülés. Nekem a futás az sport, én ezt élvezem. A szőlészkedésre is azt mondják felénk, hogy valakinek megélhetés, de valakinek meg egy úri mulatság. Tehát azért a hobbira sok esetben áldozni kell, de tényleg úgy az igazi, hogyha éljük azt a hobbit, én ezt nagyon érzem. Valahol ez nálunk egy ilyen örökség. És erre mindig úgy is tekintettünk, hogy ezeket a dolgokat már így fiatal korunktól, gyerekkorunktól megörököltük, megkaptuk. Óriási divatja volt itt a termelésnek. Hát az a Bodrog köznek egy ilyen kis elfelejtett szakasza, mint az irodalomban a Tisza mente, ugye, hogy az elmaradottság szimbóluma. Tényleg le vagyunk maradva bizonyos szempontból, talán gazdaságilag, de intellektuálisan nem gondolom. Sok mindennek volt a bölcsője ez a régió. Mindig nagy előszeretettel elevenítettük fel, ugye, amikor egyetemista voltam, és a csalóköziekkel mindig kielemzi a társaság, hogy ki hogy beszél. Ki beszél szépen magyarul, meg ki beszél csúnyán magyarul. Mindig azt mondtam, hogy fiúk, nyugodtan legyetek büszkék magatokra, de az én kertem alatt van eltemetve az inci, addig erről nem nyitok vitát. Úgyhogy ez körülbelül így. Hát nálam ez a hobbi körülbelül egy ilyen 20 évre tekint vissza, idén már talán 21. Mi is volt ennek a az első mozzanata, ugye mindig egy kicsit ilyen kajszis vidék voltunk, és ugye trendje van mindennek, trendje van a termelésnek, trendje van az életvitelnek, meg egyebek, és akkor ez is úgy kezdett egy kicsit kicsendesedni, kihalni, és akkor úgy döntöttünk, hogy ugye, hogyha kilépünk hát egy nagyon jó adottsága van, ugye, hogy a ház mögött van egy ilyen pár hektárunk, és akkor ne legyen már itt ilyen klasszikus szántóföldi kultúra, legyen egy kicsit ilyen személyesebb, vagy ami közelebb áll hozzánk, és akkor próbálkozzunk meg a gyümölcsel, végül is mindig volt vele kapcsolatunk. Akkor még nem számít, egyébként ekkora kuriózumnak ez a kajszi, ez az utóbbi évek gyakorlata az, hogy a kajszit ki kell érdemelni, a többit meg elő lehet állítani. Tehát itt azért óriási szerepe van az időjárás faktornak, és mellé tornyosult egy pár olyan probléma, ami egyébként ez nyilván vita tárgya, mert minél melegebb ez a téma, annál többen beszélnek róla, és osztanak a vélemények is egyébként, de hogy ugye változik-e a klímánk. Hát én abba a csoportba tartozik, aki szerint érezhetően igen. Tehát ha már csak eleve abból indulok ki, hogy milyen gombatörzsekkel találkozunk, és milyen kártevők kezdenek megjelenni a mi éghajlat jövünkbe, ami egyébként szerintem torzul és tolódik. Évről évre új kihívások vannak, és valóban új ellenfelekkel kell itt megmérkőzni, meg szembe találkozni, és ugye itt a reakció egy kérdés. És hogyha ezt tényleg nem szívvel, lélekkel csinálja az ember, vagy nem éli meg úgy, mint egy élvezhető stratégiai játékot, akkor erről le fog szokni. Mert ugye minden munkának a motorja az eredmény, és hogyha ez időnként elmarad, akkor ez teljesen befolyásolja, ez teljesen áthatja az egész tevékenységet, úgyhogy szerintem ezt akkor lehet jól csinálni, tartósan, élvezhetően, hogyha nem minden esetben az eredményre fókuszálunk, hanem ezt tényleg hobbinak kell megélni. Tehát ha úgy tekintünk rá, mint forrásra, vagy egy helyre, ahonnan profitot lehet generálni, ez nem jó. Ez nem valaki számára síelés. Tehát semmilyen hozadéka nincs, azt csak élvezzük. Igazából csak azért csináljuk. Ez így ebben a formában talán nem igaz. Tehát azért ez egy érdekes dolog, ha jól sikerül az év, jól csináljuk, akkor úgy gondolom, hogy egy elég magas hozzáadott értéket tudunk létrehozni.
Azért, hogyha a számokat nézzük, akkor mennyi fa van itt? Tehát, hogy azért a hobbiról beszélsz, akkor elképzel az ember, nem tudom, mondjuk maximum 100 fát, de azért itt, ha körülnézünk, ennél jóval többnek tűnik.
Az a nagy igazság, hogy itt mi most a kajsziba sétafikálunk, de én inkább azt mondanám, hogy nem a kajszi a fő hobbi elem, hanem eleve a csonthéjasok, tehát később azért hozzázárkozott egy kisebb őszi barackos is, meg hobbi szinten néhány szilva. Hát Az a nagy igazság, hogy nem tudom a pontos számát, szerintem valahol 1200-1400 fáról beszélgetünk, és hogy mitől hobbi? Ez attól hobbi, hogy ezt nem egy mai értelemben vett alkalmazotti körrel tartom karba, és csinálom, hanem azért tényleg az van, hogy az elmúlt évek gyakorlata szerint azért lett ez az ennyi, mert ennyit győztem. Sokszor elfoglalja a vasárnapokat is, meg azt a piros betűs napokat a héten, ami a ma normális emberének szünnap vagy pihenőnap. Én itt élem ki magam, és én itt töltődök fel, én ezt élvezem. Minden évszaknak megvan a maga szépsége. Nekem ez a mennyiség még azt gondolom mindig csak hobbi. De talán azt már úgy én is beláttam, hogy elértük azt a határt, ami fölött már ez úgy akkor nem hobbi lesz.
Ne haragudj, de én a sárga baracként fogom néha titulálni a kajszit, mert nálunk ezt így hívják. És arra emlékszem, hogy mi igazándiból nem metszettük otthon a sárga barackfákat. Itt pedig látom, hogy vissza vannak metszve.
Amire talán gyerekkorodból visszaemlékszel, ez a mikorosztályunk ugyanígy emlékszik vissza, vagy még az idősebbek is, nem nagyon volt teendő ezzel a sárga barackkal korábban, vagy kajszival, nálunk se. Mint amit korábbi mondatok között említettem, hogy azért nagyon sok minden körénk tornyosult, problémák, betegségek, amik egyáltalán nem voltak jellemzők. Tehát ha ma azt mondom, hogy monília, és ha valakinek mondjuk egy hallgatóság között van valamilyen kapcsolata a kajszival, akkor az egyből kapcsol, hogy igen, ez egy akut létező dolog, ami jelen van, ami ellen védekezni kell, amit megint egy páran, mert néha hozzászólásokban látom esetleg a YouTube csatornán is, hogy vannak ilyen monília szkeptikusok, akik szerint nem létezik a monília, csak az a csúnya fagy van és semmi más.
És akkor mivel magyarázzák a látható jeleit?
Nem nagyon magyaráznak semmit. Ma azért ez a divat, hogyha valamit letagadunk, akkor nem kell megmagyarázni, csak nincs. De természetesen, hogy ez egy állományon látszik. Meg azért hozzátenném, hogy olyan dolog ez, mint akár egy óvodai iskolai közösségben a gyerek, igen, hogy alapvetően ő nem beteges, csak amikor elkezdődik az oviba járás, akkor mondjuk havonta lerobban. Tehát ugyanez a jelenség van jelen, és ez látható például egy gyümölcsösben, mert ott viszont állományról beszélünk. Tehát ott, hogyha valamilyen patogén megveti a lábát, jelen van, vagy bármilyen kártevő, aminek az a környezet megfelel, akkor az ellen egyszerűen fel kell venni a kesztyűt, de sokkal más intenzitással fogunk vele találkozni, és ezt tudni kell kezelni. Tehát, hogyha...
Tehát, hogy a monokultúra hozza ezeket a dolgokat?
Rendszerint igen. Rendszerint igen, és ez azért látható is. Tehát akár a szántóföldi kultúrában is most pontosan egy repcetábla van mellettem, és onnan is eszembe jut, hogy tényleg ott is vannak rovarkártevők, mint az ormányos egyebek, tehát elértük a 25 fokot, megjelent, és aki tudja, hogy mekkora kárt képes ez okozni, akkor ezt kezelni kell, mese nincs.
A moníliánál tartottunk, de kérlek, jellemezd egy kicsit ezt a betegséget, vagy ezt a kórképet.
Úgy mondanám, hogy tünetileg én ezt egy ilyen kambiumos betegségnek titulálnám leginkább, tehát ugye a kambium, aki úgy egy kicsit ismeri ezt, az a külső szövete a kéregnek, tehát ez a kéreg alatt elhelyezkedő szállító nyalábok összefüggő szövetszerkezete, és leginkább ezt támadja. Tehát az a legészlelhetőbb jelen neki, hogy sérül a szállító szövet, és ennek okaképpen ez a mézgásodás, ami meg szokott jelenni, nem feltétlenül a moníliát jelzi, de jó eséllyel utalhat rá, és azt viszont elárulom, ez nem tankönyvszerű felismerés, ez inkább egy gyakorlati tapasztalat, hogy ahol a mézgásodás megjelenik a kéreg mentén, az a fertőzés határát jelenti. Tehát vagy addig, vagy attól, de jellemzően addig ér el az a fertőzés. Tehát olyan gomba ez, ami esetleg úgy mondanám, hogy egy szimbiótája a kambiumnak, és ahol megveti a lábát, ott tönkreteszi a szállítószövetet, és innentől kezdve a nedvkeringést zavarja. Kezdjük az elején. Mikor fertőz? Ugye most egy hallgató nem látja, amit mi látunk, de hogyha itt megfordulunk, akkor látunk ott egy ablakot, és nekem igazából ő a legjobb jelzőm, mert ugye a hőmérséklet az egy dolog. A dátumot megint nem érdemes figyelembe venni, de én például ott érkezek a szobámból, és reggel gyönyörű szép látványom van, tehát gyönyörű szép látvány terül elém, és amikor azt szoktam mondani, hogy egy svábszalonna vastagságú ködöt látok, akkor azt jelenti, hogy van 24 órán kiuttatni az első permetezést, és az elmúlt 8 év gyakorlata az, hogy ez így bejön. Tehát most tényleg csak arra tudunk hagyatkozni, amit elmondunk, de ha itt körülnézel, és gondolom, hogy moníliás falátványa az úgy megvan, de fogok egyet mutatni, sajnos nem itt, hanem a szomszédnál, mert mi ezzel ellen védekezünk, és és tehát, hogy itt a monília nincs jelen. Tehát amit látunk, hogy tényleg a termés az gyengébb, azért gyengébb, mert az egyik YouTube sorozatban azt ugye be is mutattam a következő nap, hogy kaptunk egy olyan -3-at, ami azért elég komolyan tizedelt, úgyhogy nem lesz ez egy nullás év, viszont lényegesen kevesebb lesz, mint ahogy az elején mutatkozott a termés, de hát nem baj, ez ezzel jár.
Még az ültetvénynek a módját, illetve a látványt szeretném egy kicsit felfesteni, tehát hogy nagyjából 2-2,5 méterenként van egy fa?
Azt mondom, hogy 3-ig.
Bocs.
3-ig. Ezt az évek során azért átát telepítgettük, mert mindig elrontunk valamit, és van miből tanulni, hál' Istennek. És akkor ez ugye megint új feladatokat vetít elénk, úgyhogy ez egy pár alkalommal át volt telepítgetve. Most azt mondom, hogy ez egy elég ilyen sűrű, intenzív, gyümölcsös, jól kezelhető, nagyon jól kezelhető a növényvédelme, a permetezése, tehát azért ezt úgy gépesítve jó meg lehet oldani. Kritikus dolog, és én azt mondom, hogy bármiből fog a ma embere, egyet fogjon fel, akár hisz a klímaváltozásba, akár nem, hogy öntözés nélkül ez nem fog működni. Tehát, hogy a mesékről le kell szokni felnőtt fejjel, van, ami működik, valami nem működik, ez nem fog működni. Vannak hektikus évek, amikor a csapadék mennyiség elég lenne, van, amikor ezt nekünk meg kell oldani, tápoldatozást azt ugye kezeljük, úgy van ez, mint nálunk is, hogy csupán vízből mindenkinek figyelmébe ajánlom, hogy próbálj meg, hogy meddig bír el lenni, nekünk is szükségünk van egy kis pluszra, ugyanígy vannak ezzel a növények is, tehát tényleg megvannak azok az elemek, amire szükség van, és azok a hatóanyagok, ilyen esetben a csontélyasoknál is, meg a fásszárú növényeknél is ugyanígy pótolni kell. Látható tünetei vannak, illetve mindennek, ami hiány tünet, úgyhogy egy kicsit szakmai odafigyeléssel és hozzáértéssel szerintem ez könnyen fel lehet mérni. De amiről beszéltünk, valóban az van, hogy 20 évvel ezelőtt ennek nem volt így hagyománya, hogy ennyire túl kellett volna gondoskodni egy kajszit. Ma már egy ilyen kuriózummal nőtte ki magát. Nagyon sok kertből el is tűnt, mert tehát akiben nincs meg ehhez a kitartás, az egyszerűen elengedte a lantot és letette, hogy nem fog ezzel bajlódni.
Hát igen, a permetezgetés azért nem az egy olyan munka, amihez szívesen nyúl az ember. Én még visszatérnék a sűrűségre, hogy most még úgy tűnik, hogy valóban egy ilyen kezelhető és működőképes állomány ez itt, de nem fog ez túlnőni ezen a méreten, vagy mindig úgy kell majd visszametszeni, hogy ekkora maradjon?
Ez egy fajta kérdés. Egyúttal megint csak abba kapaszkodok bele, hogy vannak néha ilyen visszakérdezések a YouTube videók alatt is, hogy milyen szögbe metszünk, és akkor vannak ilyen ajánlások, hogy nem lenne jobb ilyen meg olyan szögbe. Igen, jobb lenne, csak vannak azért ilyen fajta jellegek, amit nem tudok legyőzni. Tehát mondjuk az adott esetben ez a fajta, ami mellett állunk, ez a Jumbo egyszerűen nehezen hoz 45 fokos szöget termőnyársként, akkor ezt úgy tudom csak elérni, hogyha van egy tisztességes termés, ami őt lehúzza, és akkor a jövőbe így a módosult szögben tudom metszeni. De egyébként ez a sűrűség nagyon jó, minimalizáljuk a feleslegesen kijuttatott növényvédőszert, hatékonyságot leginkább azzal lehet növelni, hogyha csökkentjük a veszteséget. De ugyanakkor a jelentősége van a talajművelésnek is, tehát azért kötött talajművelés van itt. Itt ebben az esetben ez annyit jelent, hogy soronként ezt rendszeresen kitakarítjuk, ez egy folyamatosan mozgatott talaj. A fáknak körülbelül egy ilyen, hát félméteres, egyméteres sugarába, tehát a sávszerűen mindig takarítva van. Nincs mit keresni fűnek egy fatövébe, ezt sokszor kihangsúlyozom, hogy ez egy szegénységi bizonyítvány a gazdának, hogyha egy fa körül kaszálni kell, akkor váltson szakmát, mert nem ért hozzá.
Miért? Miben zavarja? Tehát, hogy a gyökérrendszer az olyan mélyen leír, elszívja a vizet, a tápanyagot?
Nagy divat ma ugye, hogy likvidálták a kerteket, akár családi házak környéken is, és akkor a szép pázsiti a főszerep. De nincs is ezzel probléma, vizuálisan rendben van, csak nincs mit keresni egy összefüggő pázsit kellős közepén gyümölcsfának. A legnagyobb gond az vele, hogy ez egy egyszikű gyom, a legrondább és agresszívabb fajtája, ha nem vizuális szempontból közelítem meg. És igazából óriási csapadéknak kell ahhoz lejönni, ami nem szokott lenni, hogy jusson a fának is. Tehát igazából a gyep van annyira aljas, hogy mindent igyekszik elszedni mindenki más elől. Tehát nem fér össze jól más kultúrákkal is. Éppen ezért nagyon gyakran találkozunk vele, hogy jönnek, és akkor sebkezelő balzsam. Hát ugyan minek a sebkezelőben? Nyúrágás, vagy valamilyen vodkár. Nem. A Damilos kasszával sikerült körbevágni. És ez napi rendi pont, úgyhogy én azt állítom, hogy ez egy bizonyítvány egy gazdának, hogy valamit nem jól csinál. Úgyhogy ezt figyelembe ajánlom mindenkinek. A gyomírtás a fa körül sem olyan ördögtől való dolog, mint a terület elhanyagolása. Tehát teljesen mindegy, de a fának az egyméteres körzetébe ott rendnek kell lenni. Tehát hogy most ki kell esetleg a gyom, tehát ez most annyit jelentsen, hogy egy akár két hónapos, negyedéves gyakorisággal megint csak évszak és időjárás függvényében, ezt azért mi ezt oldalazó talajmaróval szoktuk megoldani, mint ahogy ez itt látható is, hogy azért be tudunk nyúlni a korona alá, és akkor ezt itt tisztán tudjuk tartani. Ez pont ma esedékes.
Oldalazó talajmaró?
Oldalazó talajmaró. Ez azt jelenti, hogy nem a traktor, hát illetve a traktor húzza maga után, de nem a traktor mögött dolgozik, hanem egy kicsit mellette. Aha. Tehát be van állítva a túlnyúlása a szerszámnak, és akkor igazából a korona alatt tudunk dolgozni. Látvány szintjén megint nem jön át, ugye egy rádión keresztül, de alacsonyról indítjuk, tehát igyekszünk egy térdmagasságból indítani a koronát. Ez megint azért jó, mert a földről mindent tudunk kezelni, illetve hogy minimálisan kell magasabbra jutni. Ez úgy igaz a meccésre, a gyümölcsritkításra, ami idén azért ki fog maradni, meg a szedés azért az egy következő munka, hogy mégiscsak valahogy leszedjük.
Az öntözéshez visszatérve látszik, hogy itt húzódik a sorokban a slág. Ez azt jelenti, hogy ez ilyen csepegtetős módszer?
Csepegtetős módszer, igen. Ez megint egy hatékony, gazdaságos, minimális input költséget jelent, mert ugye a mezőgazdaságban ezek a dolgok jó ki vannak találva, azért ennek legjelesebb képviselői azok az országok, ahol tényleg probléma az öntözés és a víz és a csapadék hiány, úgyhogy történetesen Izrael itt mindenki előtt jár. Tehát nekik egy nagyon rövid időszak alatt bekövetkezett csapadékból kell kigazdálkodni az egész éves igényüket, és azért, hogyha megfigyeljük az ő mezőgazdasági felkészültségüket, akkor azt mondom, hogy nagyon-nagyon élen járnak. Ez leginkább a műtrágya, vízoldható műtrágya gyártásban, felhasználásban és az öntözési technológiában érezhető leginkább.
De hogyha nincs takarva, tehát hogyha ki van gyomlálva a fa törzsének a környéke, akkor nem szárad ki? Tehát, hogy sokat beszélnek manapság így a kertben is a takarásról, hogy ne száradjon ki a föld.
Igen, jellemzően két metodika van a mezőgazdaságban, amit alkalmaznak, hogy minél kevesebb vizet párolgatasson ki a talaj. Egyik a tömörítés. Tehát ezt nagyon gyakran alkalmazzák ugyancsak szántóföldi kultúrában, amikor egy hengerrel rátömörítenek. Ennek elsősorban az a célja, hogy minél kevesebb kipárolgás történjen. Egy másik előnye viszont ennek, hogy azért javítjuk az oxigénellátását, és ezért helyek közben szellőztetjük a talajt, és például kokáért még mindig egyszerűbb lenne egy egyszerű totális gyomírtással megoldani ezt. Viszont ezt úgy döntöttünk, hogy az utóbbi években ezt igyekezzük minimalizálni, hogyha van rá technikai háttér, és meg tudjuk oldani ezt oldalazó talajmaró, akkor megcsináljuk. Viszont az utánpótlása a víznek az adott, hiszen csepegtetünk, egy rettentesen hatékony megoldás volna kipárolgása, nagyobb kipárolgása volna nyilván, viszont ezt öntözéssel pótoljuk. De egyébként a maga a növény is igényli ezt. Történetesen C29-be, illetve sima vadszilvába oltott alanyok ezek, illetve hogy az alanyai ezeknek a kajsziknak, és ugye aki ismeri a szilvának az igazi arcát, ő azért jellemzően szeret sarjhajtásokat hozni, úgyhogy ez a talajmozgatás azt is elősegíti, hogy nem állnak ki a fák alól a vadhajtások, mint az látható, teljesen mentesek tőle.
Hány éves ez az ültetvény? Mert mondtad, hogy bár pótoltatok, de hogy alapvetően a tömeg az mennyi idős?
Körülbelül 5.
És mi a szavatossága egy ilyen ültetvénynek?
Hát ez egy jogos kérdés, és ezt mondom, hogy ez attól függ. Ha hanyagok vagyunk, akkor 3-4 éves korában, és ezt a aki már hobbi kajsz, és ezt nagyon jól megfigyelhette, 3-4 éves korában egy állományi pusztulás érezhető. A szavatosságára válaszolok először. Én azt mondom, hogy az a 20 év egy kajszi esetében az az a kor, ami fölött már csak dicsekedni lehet a korával, de különösen sok értelme nincs neki. Uh-huh. Tehát azt már nagyon észrevehető, hogy a termés minősége, hozama, biztonsága, kezelhetősége az radikálisan romlik. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy olyan futás, amelyiknek a kihasználhatóságát érdemes egy bizonyos keret közé szorítani. Tehát ha tényleg az a cél, hogy maximumot hozzuk ki belőle, meg szép is legyen, jó is legyen, akkor az optimális esetben egy ilyen 4 és 15 éves kor között hozza a maximumot egy kajszi. Utána úgy van ez, mint magával az emberrel, hogy fizikailag előbb-utóbb, de aztán utólag azért szellemileg is egy kicsit elkezdünk lelassulni, hát így rakott minket össze az Úristen, így működünk, de más is így működik. Úgyhogy ezt figyelembe kell venni. Tehát szép az, ha egy fa 40 éves, de azért azt mindenki beláthatja, hogy annak például termés biztonság az már nagyon hektikus.
Ott már nehéz a hobbira fogni.
Igen. Ott már inkább fáj a szívünk, meg az már egy emocionális dolog. Legyenek emlékek, nagyapa ültette bármi más, azt átlába azért hagyjuk meg, de azért azt lássuk be, hogy az esetek nagyon nagy százalékában egy ilyen fa már rossz helyen is van, rossz irányba veti az árnyékot, meg nem is mutat jó. Nem illik a bútorhoz.
Itt már látszódnak majdnem 2 centis, lehet, hogy több nagyobb barackok is. Mi az, ami még fenyegetheti a beérésig?
Hát az az igazság, hogy sportnyelven a meccs a 90. percig tart, illetve amíg nem fúj a bíró, ez itt is érvényes. Láttunk mi már érdekes dolgokat, éltünk már olyat is meg, hogy történetesen egy július-augusztusban kaptunk egy hatalmas jégverést, az azért elég jól meg tudja szépíteni a napokat. Tehát igazából a szedés a legbiztosabb, tehát amikor már betakarítottuk, az a tuti. Ilyenkor még mi történhet? Fajta függő. Vannak, ahol egy ilyen élettani jelenségszerű potyogás jelenik meg, erre nem tudtunk rájönni, de valóban van olyan fajta, amelyik ok nélkül minden egyes előjel nélkül is kivéthetetlenül ledobálja magáról. Ezért hívjuk mi ezt ilyen élettani jelenségnek, de a fagykár az a legvalószínűbb, ami fenyegető, és ami ellen védekezni alapvetően nehéz, nem egy visszatérő probléma, de bármikor benne van a pakliban.
A fagy ellen ti tudtok védekezni, tehát ilyen tüzelésekkel, permettel, mármint vízpermettel, stb.?
Ezek a metodikák jól működnek, megint körülményektől függ. A tavalyi év gyakorlata az volt, azt mondom, hogy talán a legradikálisabb a fagykár az a 2023-as évé volt, ahol azt merem mondani, hogy szinte országosan tönkrement a termés, virág, nem csak a kajszi esetében, más csonthéjasokat is eléggé leredukált, még a szilván is érzékelhető volt egy hiány, ami azért nem jellemző, őszi baracknál is egy bizonyos fokig annyira bár nem. Ott a veszélye az egésznek az volt, hogy rettenetesen lehűlt az időjárás, és ez széllel, és egy kisebb hóvihardal érkezett. Na most ez megint ott adja fel a leckét a tanuló számára, hogy akkor melyik metodikával. Tehát füstölés, meg parafingyertyák, egyéb metodika ilyenkor nem működik. Ezt akkor lehet alkalmazni. Ugye éjszaka jellemzően, amikor visszatérnek az éjszakai fagyok, akkor függőlegesen ég a gyertya lángja, és úgy érkezik a fagy, akkor ezek működnek. De amikor ez egy kisebb hóviharral, meg ilyen szeles idővel érkezik, akkor ez teljesen felesleges. Tehát lokálisan feleslegesen fűtök, hogyha intenzív 30 km/h széllel jön a -5. Akkor viszont arra kell fókuszálni, tavaly úgy sikerült megfognunk, hogy minden részlet számít. Nagyon magas volt a páratartalom. Tehát tavaly plusz nedvességet juttattunk ki előtte, szintén nem volt egy rekordtermés, de különlegességnek számított, hogy minden egyes fán volt barackunk. És nem volt olyan, amin nem. Sőt, voltak fajták, amik így, mint a vízes kutya, megrázták magukat, és mentek tovább, például a Kyoto, hogy meg se érezte. Órákat válogattuk róla a gyümölcsöt, azt nagyon jó sikerült megfogni. Olyat egyébként szerintem itt is tudok mutatni, a gyümölcs túlkötés legjobb példája a Kyoto. Az érem másik oldala, amikor nem az a gond, hogy nincs barack, hanem úristen, fél órát kell még itt leválogatni, ritkítani, mert ez enélkül nem lesz szép.
Gyümölcs túlkötés, ezt mondtad?
Így van, tehát amikor...
Terminus technicus?
Mondjuk így. Ugye ez is egy probléma, de idén is gond volt ezzel, mert nagyon ideális volt az időjárás. Tehát mik lehetnek ezek a szélsőségek, anomáliák, furcsaságok, amikkel találkozhatunk? Volt már arra is példa, hogy minden tankönyvszerűen, tökéletesen, gyönyörűen klappolt, időjárás, fagymentes időszak, csapadék is volt, minden jó volt, de az időjárás mégsem. Tehát a virítás ideje alatt egy hét intenzíven borongós idő érkezett, itt-ott esővel, és ilyenkor az van, hogy a méhek abszolút nem járnak. Szélmentes, borongós, esős idő volt a méhek abszolút. Egyedül a legjobb barátunk a poszméh, mert az kijön a talajból, dong egy kicsit, megoldja a maga dolgát, de ő nem érkezik mindent. A poszméh az egyetlen, amelyik egy kicsit független az időjárástól. Viszont adott esetben ő nem érkezik egy nagyobb állomány beporozni. Az ő munkáját lehetett látni azon az éven csak. Tehát ez teljesen átjött, hogy ez a méhektől mentes volt. Úgyhogy megint azok, akik így mosolyognak, meg vonnak egyet a vállukon, hát méhek, hát megoldódik. Nem oldódik az, meg nem kell izgulni. Ha ők nem dolgoznak, tényleg van azért probléma. Menet közben itt keresem az első kiotót, amelyiken narancssárga szalagok lógnak. Őket meg azért jelölgetjük, mert amikor szaporítjuk, akkor hogy tudjuk, hogy miről szedjük a szemzőhajtást, hogy fajta azonosság legyen. Mert ugye úgy hobbiból, ha már termel is az ember, akkor már szaporít is, és mindjárt megmutatom itt a kis törzstelepét. Na, történetesen ez is az, ő is az. Tehát itt szabad szemmel azért nagyon jól látható, hogy ez egy nagyon agresszív túlkötés. És őt nem nagyon izgatta ez a -3, -4. Viszont egy kicsit azért a minőség rovására megy, tehát ezt azért hozzá kell tenni, hogy ez egy kicsit egy ilyen multis termék, hogy ez azt szereti, hogy egy hétig utazik egy kamionon, jó, kemény, színe van, zamatba, felhasználhatóságban elmarad a többiekhez képest. Na, tehát egy ilyen is kell a zenekarba, úgyhogy belőle is van azért. Azért szabad szemmel jól látható, gyönyörű, hogy azért ez nagyon rakott.
De hát egy amatőrnek, vagy hogy mondjam, ez egy szívet melengető látvány.
Igen. Olyan érzés, hogy na, ez most bejött.
Igen.
De egyébként az évről évre tudja ezt így produkálni, és ha megnézzük egymás mellett a jumbóval, azért azon keresni kell. Tehát ugye igen, azért ott jóval ritkán. Viszont ha beérik, teljesen más vizuális látványt fog nyújtani. Tehát ilyenkor nagyon érzés van az embernek.
Hogy alig van itt.
Ezt az egyik kedves kollégámmal úgy hívjuk műszakis nyelven, hogy ilyen utángyújtásos barack, tehát hogy ilyen lemaradottak. Ezeknek egy része beéri a nagyobbakat, egy része, tehát itt történetesen látjuk, hogy ugye itt már leszáradt a bibe, de maga a virágnak a háza. Itt van, ő most szerencsétlen azzal kínlódik, hogy kibírja nőni, vagy nem. Ha kibírja nőni, utóléri őket, egy kicsit ilyen másodtermésként le lesz maradva, később érik be. Viszont ugye vizuálisan a nagyokat látjuk, úgyhogy ez így kevésnek tűnik, de hogyha végigbogarásszuk, azért nem akkora nagy a tragédia. De kevesebb gyümölcs lesz egyértelműen.
És hogyha minden jól megy, és ez így szépen beérik úgy, ahogy most látszik, akkor mi a sorsa?
Mi a sorsa? Általában mindig, minden esetben ilyen gasztrofelhasználásra kerül. Vagy az én esetemben, vagy család, vagy ismerősök, vagy akár mi. Apropóján, amit sokan furcsálnának, pálinka soha nem készül belőle.
Na, erre voltam kíváncsi.
Én személy szerint sajnálom, arra fókuszálok, hogy igazából mennyiségbe korlátozódjunk le, amennyire csak lehet, és tényleg az a cél, hogy méretében, megjelenésében egy válogatott első osztályt állítsunk elő. Ugye, ha visszatekintünk ennek a történetére, a pálinka, ha definiálni kéne, ezért lehet, hogy sokan megköveznének engem, a pálinka nem más, mint kármentés. Tehát ez tényleg az elfelejtett, lepotyogott, sérült, magyarán valamit kezdjünk a lommal, hogy ne vészen kárba, elf szerint született meg, nem ez a cél. A tavalyi éven úgy sikerült leszedni őket, hogy igazából egy vödőre való cefreanyag sem lett volna, mert berakási keménységbe szedtük le őket, úgyhogy magyarán nem volt fölösleg, ami túlélet volna, hogy lepotyogott volna. Ez egy folyamatos szedést jelent napi két ütemben. Mert ugye amikor érik a kajszi, akkor egy reggeli és egy esti szedés is indokolt. Rettentesen gyorsan érik, főleg egy ilyen 30-35 fokos hőmérséklet mellett. Úgyhogy itt igazából én ezeket az időszakokat szeretem, ez a kihívás. Tehát, hogy akkor tudunk-e valamit domborítani, amikor mondjuk más nem. Tehát amikor mindenkinek van, az nem egy nagy cikk. Ahogy szokták mondani, ezt bárki meg tudja csinálni.
Azt mondtad, hogy nincs monélia, de itt már látok ilyen mézgás.
A mézgásolás több mindent jelenthet, ami mellett állunk, ő az Aurora. Én azt mondom, hogy ő a létező legfagyérzékenyebb fajta, tehát azon szoktam mosolyogni, hogy neki nem kell mínusz, ő már nullánál is elfagy, de mint látjuk, azért ezen is találhatunk. A monilér nagyon érzékeny, de ez az aurorának egyfajta jellegzetessége. Ez az a fa, amelyek a legintenzívebb fajtás növekményei vannak. És ha megnézzük a vastagabb nyársakon, látjuk a megkötött gyümölcs nyomát, és ott viszont már nincs rajta levél. Uh-huh. Tehát esetenként inkább a fagykára fognám, a vastag gajakon semmi, tehát ő képes egy éven akár 2-2,5 méteres hajtásokat hozni. Ennek a meccése nehéz, és ilyen hosszú nyárson, tehát egy ilyen vázágon, sokszor az van, hogy a végén látjuk a levet. Az igazán megtalálható monilia az az, amikor a hajtás végtől visszafele száradunk el. Uh-huh. Ezt a fenti fán meg fog mutatni. Tehát, hogyha az ágnak a végén van levél, és teljes hosszában rendben van, akkor az általában nem a monilia tünete.
Közben kiértünk a sor végére, és itt két ültetvény is látható, vagy iskola, talán ugye így hívják, hogy
igen, iskola? Hát, igen, ez egy ilyen kis alanytábla, alanyos posztágy. Itt Mirabolán, meg C29-es vacilva alanyok vannak, és várják a nyarat, ahol felszemezzük.
És őket. Ugyanígy kajszik lesznek belőlük?
Nem feltétlenül, mert ugye felhasználás szempontjából a vacilva alany néhány dísznövénynek is alkalmas lehet rá szemezni szilvát és kajszit is. Talán az egyik legszívósabb alany. Sokszor vita tárgyát képezi, hogy milyen a jó kajszi alanyátláb, ezt a kudarcok szokták hozni, amikor rájönnek, hogy hú, azért ment tönkre, mert ilyen olyan, amolyan alany, nem azért ment tönkre, a szilva egy teljesen jó alany. Sokszor látni, hogy magyarán kipusztul a fa, tehát egyszerűen kidöglik, és akkor megy az okoskodás, hogy hú, biztos az alany, ez nagyon rossz alany, ilyen többet nem. Viszont az alany gyönyörűen él, nő, köszöni szépen, jól érzi magát, úgyhogy ez is jelzi azt, hogy itt nem az alanyba kell keresni a hibát, tehát a beoltott vagy beszemzett nemes oldalon lesznek itt a gondok.
Kértünk a szomszédhoz.
Hú, ezt ilyen csúnyán nem mondom.
Azért de nem mondjuk meg, melyik szomszéd.
Mekkora illetlenség, amikor minden hibát a szomszéd fáján mutatunk meg. Most is sajnos ebben az esetben így van. Nem tudom, hogy így. Nem szeretek senkit laikusnak hívni. Laikus vagy ebbe a témában?
Igen.
Akkor laikusként kérdem tőled, hogy látsz-e így esetleg valamilyen különbséget, amit lent nem láttál?
Nyilván, tehát, hogy itt az ágvégek, azok el vannak száradva, vagy le vannak száradva róla a virág is, a levél is.
Tehát komplett nyársokat látunk, amik vannak ugye a tavalyi, moníliakáros gajakágak, és vannak az idejek, ami már nagyon jól látható, hogy ő történetesen virágba borult, még lehet látni a hegyes bibén keresztül, hogy itt meg is kötött a gyümölcs, hogy akár ott is ugye egy ilyen kitüremkedő bibét látunk. Az a megkötött gyümölcsnek a bibé, ami később leszárad, de viszont jelzi, hogy ott megkötött a virág, és benne van a gyümölcs. Most adott esetben látjuk, hogy ez hosszasan vissza-vissza száradt, és azt mondom, hogy ez a mutatványnak az eleje. Tehát, hogy itt még azért a következő hétben, amíg el nem érjük ezt a napi 15 fokos átlaghőmérsékletet, azért a moníliánál ez az éjszakai visszahűlés, a magas páratartalma rettentesen kedvez. Úgyhogy ez a meccs még nincs lejátszva, ami kárt okozott, az már látható, viszont nem borítékolható, hogy csak mennyivel megúsznánk. Tehát lehet ez még azért sokkal komolyabb is. Nagyon sok virágot és megkötött szép barackot látunk visszaszáradva, úgyhogy ennek hol lesz a vége, az igazából már innentől kezdve időjárás függvénye. De nagyon sok esetben akár komplett teljes fákat is tönkre tud tenni, úgyhogy én azért azt mondom, hogy ez a védekezés ez szakmailag nem illdomos alábecsülni. Tehát én ezt így nem tenném.
Beszéltél itt tavalyi ágakról is, tehát hogy amit látsz, hogy ez már a tavalyi moníliának az eredménye.
Így van.
Hogyha megtörtént már egy éven ez a kár, akkor a következő éven ez még szépíthető? Vagy hogy azokat le kell vágni? Milyen megoldás?
Beszélgetésünk elején elhangzott kérdés volt, hogy ugye a gyerekkori emlékeit szerint ezt nem nagyon metszették. Mm. Most viszont metszük többek között azért is, mert hogyha véletlen folytán mégiscsak megtörténik, hogy egy-egy ág visszaszárad a monilia apropóján, akkor ezt a metszésen belül kezeljük, és hogyha arról van szó, akkor egyúttal le is vágjuk. Sőt, én szeretem nagyon intenzíven visszavágni a kajszit, ezzel folyamatosan meg tudjuk fiatalítani, és úgy gondolom, hogy ezzel fokozni tudjuk a kondícióját. Tehát sokkal intenzívebb, sokkal életerősebb, sokkal dinamikusabb hajtásokat tudunk elérni, és olyan érzésünk van, mint amikor valami tényleg olyan kondiba volna, hogy dübörög, úgyhogy Én ezt mindenkinek bátran javaslom. Nagyon sokan, de ezt látom tényleg a gazdaboltban is, hogy rettentesen félnek a meccéstől, hogy ha már megnőtt, én vágjam le. Ez olyan, mint a hajvágás. Tehát, ha ki szeretnénk nézni valahogy, akkor azért itt alá kell vetni magunkat ilyen mutatványoknak. Tehát vannak szempontok, formai szempontok, technikai szempontok, aminek a mentén ezt a meccést alkalmazunk el. Tehát ez a minden egyes hajtás, és ez a leggyakoribb. Tehát ez az a kicsit rossz nézni kategória, amikor ahány ágat látok, mindegyiknek lecsípem az egyharmadát, mert valaki éppen ezt mondta egyszer egy videóba, hát ez a legnagyobb hiba, amit el lehet követni. Akkor már inkább maradjon úgy, ahogy van.
Itt, ami ezen a fel még látható az, hogy mohásak az ágak, ez bármit is jelent?
Hát igazából ez a moha előbb-utóbb megjelenik, főleg idősebb korában szinte minden fánál. Ezzel ellen küzdeni lehet, semmiképp se jó, ez egy szimbiótája. Magának a növénynek biztos, hogy hamarabb elhozza a végóráját, tehát hogy hamarabb elpusztulnak ezek a növények, vagy legalábbis károsulnak. Ennek apropóján szoktuk mi ezt ugye a lenti ültetvényben lehetett látni, hogy mi rendszeresen kezeljük mésszel, a lemosó permetezésbe a jó öreg klasszikus igazi lemosó permetezést alkalmazzuk, ami nem olyan elegáns nyakkendős munka, mert ugye az előkészület csöppet bonyolultabb, de sokkal hatásosabbnak tartom, és meg is tudom indokolni, hogy miért.
Ugye, ez a kék színű, ugye?
Ez a kék színű bordói lé, részgálicból készül, vagy ahogy gömörbe hívják, a kékkő és a mésznek a keveréke. Jellemzően ma már ez nem nagyon alkalmazzák, ezek a készítmények, amik kaphatók, sokkal inkább úgy találjuk meg a csomagolásán, hogy lomtrágya, nagyon-nagyon gyenge dózisba. Tehát azért a réz az egy nagyon komoly, széles spektrumú gombaülő, és ez egy, azért mondjuk ki, az őszi barackosok nagyon jól tudják, az egy fitotoxikus anyag. Tehát én ilyen csúnyán azt szoktam mondani, hogy egy kicsit ez olyan, mint a növény kemoterápiája. Uh-huh. Tehát, hogy ez azért keményen meg tudja tépni, éppen ezért a kijuttatás idejét, azt nagyon meg kell válogatni. Tehát ilyen, hogy most nem érkeztem, de majd két hét múlva, mert akkor gyönyörű, napos lesz az idő, meg már legalább látok valamit a fán, ezt így ne alkalmazzuk, mert ez nem jó. Tehát egy őszi barack esetében, egy piros bimbos állapot után mondjuk egy egérfüles időszakban, vagy egy megkésett fenológiai stádiumban ez már nem jó. Ezt már nem jó kijuttatni. Vannak kifejezetten érzékeny növények, vannak, amelyek kevésbé érzékenyek rá.
Jó, nézzük az őszi barackot és a szilvát. Megérkeztünk egy az őszi barackosba.
Igazából az egyik bemehet, hogy ez a kis őszi barackos, és ugye fent van az igazán szemre valóbb nagy, úgyhogy itt azért lényegesen kevesebb fa van.
Nem úgy tűnik elsőre, bár igaz, hogy ritkában vannak, viszont elég nagyobb, mintha nagyobb területen terülne el. Ami viszont szembetűnő, ahogy az ember ide belép, már kintről is, hogy fehérre vannak lemeszelve a törzsek, és a kajszínál ez nem történt meg.
Hát ez elkerült a figyelmet, mert ott is fehérre vannak.
Tényleg?
Aha. Annyira intenzíven nem látható, mert az egyik ecsetes, a másik pedig csak egy ilyen mézgipszes. Tehát ennyire nem látható az a fehérség. Hát igazából, hogyha esetleg eltéved egy repülő és kényszer leszállás kevés, egyszerűen csak ebből a megfontolásból döntöttünk úgy, hogy megjelöljük. Nem, erről beszéltem, hogy azért a mohásodás meg ilyen egyéb kelletlen tünetek ezzel kiküszöbölhetőek, miután ezt egy év alatt úgy nagyjából lemossa az eső. Egy nagyon meglepő, szép, tiszta, homogén felület van a törzsön, és teljesen úgy néz ki, mintha le lenne lakkozva, úgyhogy ezzel lehet igazából tisztán tartani, karbon tartani magát a törzset, és nagyon jó szignalizálja, hogyha valami probléma van. Tehát, hogyha valamilyen kártevő, ami élősködik a kéregnél, akkor egy ilyen mézgás megfolyást lehet látni ezeknél a fáknál, úgyhogy egy ilyen fehérre meszelt törzsnél sokkal hamarabb vagyunk képesek ezt látni. Meg eleve tetszik is, és úgy vagyok vele, hogy aminek van gazdája, annak legyen formája is.
De ezt nem lehet egy kis traktorral megcsinálni.
Nem, ezt kézzel kell. Hát igazából ezt a mézgipszet kikeverjük és lekenjük. Tehát, hogy, de ez gyors, ez nagyon szaporán megy. Tehát, hogy ez egy ilyen napos mutatvány. Napos. Van nekem segítségem is, mert van egy elszánt 9 éves fiam, meg egy 11 éves lányom, és akkor... Ugye ma már máshogy működik a fejekbe ez a dolog, tehát hogy teljesen máshogy igyekszik az ember a maga hobbiát, tudását átadni a következő generációnak, vagy valaki úgynevezett áterőszakolni a másik generációra. Ez megint hozzáállás kérdése. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a tevékenységeknek az értéke magasabb lesz, tehát szerintem ez fel fog értékelődni fokozatosan és folyamatosan, de biztosan szűkül azoknak az embereknek a köre spektruma, akik ebbe az irányba valamilyen vonzalommal tekintenek a munkára, vagy valamilyen hozzáértéssel, és ez önmagába kereslet-kínálat elve szerint hozza magával ennek a tényét.
Hogyha visszaemlékszel a saját gyerekkorodra, akkor soha nem volt az, hogy haj, már megint a kertbe kell menni.
Nagyon lusta gyerek voltam. Kifejezetten emlékszel, hogy a krumplivetésnél külön trükkeim voltak, hogy hogy lehetne minél többet kimaradni. De hát én szerintem ez ilyen az ember valódi arca. Tehát, hogy sokszor szeretjük megsporolni ezt az energiát, vagy kicsit megkímélni magunkat. Mindig ezen szoktunk szórakozni. Én azt mondom, hogy az emberi bűnök fő bűne a lustaság, és az összes többi innen gyökerezik. Tehát na jó, nyilván ez, ezen sokan vitatkoznának velem, de én a lustaságra nagyon haragszom. Uh-huh. Tehát én azt állítom, hogy a ma és még csak a jövő problémáit elsősorban ez az emberi hiányosság okozza és fogja okozni. Mindig munkával kellett megkeresni az embernek a kenyerét. Ma már ez egy nagyon elcsépelt, ódivatú mondat, de valójában ez évszázadokon keresztül így működött. Ma is így működik, csak mi ezt már így lefordítjuk kicsit más formára, de én azt szoktam mondani, hogy a piszkos kéz az tiszta pénz, úgyhogy amivel megdolgoztunk, azt igazából senki nem fogja szemünkre hányni, hogy igazából hogy is sikerült eljutni valahol, vagy megszerezni, vagy elérni.
Jó, hát itt most ne értékeljük le a szellemi munkát,
ne,
de...
Nem, Isten ments, tehát anélkül, tehát igazából szellemi munka nélkül a fizikai munka semmit nem ért. Szerintem tényszerűen mindenki belátja, hogy tehát a fizikai munkavégzés egy kicsit igyekszik háttérbe szorulni, mert kényelmetlenebb, a szellemi munkára pedig egyre több jelölt van. Tehát nem az a kérdés, hogy van-e fontosabb vagy kevésbé fontos, igazából az egy tényszerű megállapítás, hogy az egyik irányába jobban billeg a mérleg. Tehát ma már csak a képzéseket figyelembe véve, diplomás munkaerő aránya, egyébek, tehát tényleg az, hogy nagyon eltorzultunk. Az, hogy mi a jó, mi a nem jó, nyilván ezt nem akarom megmondani, vagy nyilván erről véleményem van, de nincs. De ugye ebbe az irányba mozdultunk el. Tehát igenis megvannak azok a munkakörök, tevékenységek, ahol kezd egy vákum kialakulni.
Ha már az elmozdulást említetted, olyan szempontból te is elmozdultál a munkádban, hogy videókat készítesz, amelyekben az ilyen munkafázisokat mutatod be, akár a permetezés, akár a meccés, stb. Ez miért született meg? Miért született meg ez az igény benned?
Bennem ez az igény nem született meg. Igazából ez egy ilyen külső hatás volt, hogy haladjunk már a korra, az minden szép és jó, hogy ilyen analóg spíler az ember, de hogy azért csak egy digitális világban vagyunk, hogy valamilyen formában próbáljuk meg eljuttatni ezeket az információkat. Igazából nyilván aztán szűri az ember, amit hasznosítani akar, hasznosíthat. A lehetőséget úgy megadom, tehát ezek a videók semmilyen esetben nem arról szólnak, hogy én vagyok az orákulum, mindent tudok, és akkor szétosztom az észt, hanem sok esetben a címéről is látszik, hogy így nyírunk mi, vagy így meccünk mi. Tehát minden szépségével, hiányosságaival, esetlegesen használható plusz tudásával, ha van ilyen része az egésznek, én csak azt mutatom be, hogy mi hogy csináljuk. Aztán nyilván a hallgató, néző eldönti, hogy ez neki ül, fekszik, tehát ez őt nyilván meggyőzi, esetleg felismer valamilyen hibát, amit ő ideig másképpen csinált, és akkor ennek okán ráismer a... Ugye azt szoktam én mindig mondani, hogy nincs attól butább ember, mint aki évről évre egy bizonyos dolgot ugyanúgy csinál, és a végén más eredményt vár. Tehát azért a változásokra szükség van, főleg a konstruktív építő jellegű változtatásokra, mert a szőlősöknél látom nagyon sok esetben, hogy megvan a maguk harmonogramja, ütemterve, hogy mikor, mivel permetezünk, és hogyha az adott év rosszul sikerül, nagyon sok esetben bizony látom, hogy a következő évben ugyanazzal az elánnal futnak neki, ugyanannak a metodikának, ami már tavaly bebukott.
Mi volt nálatok ilyen, amilyen nagy felismerés volt, vagy újítás, hogy akkor ezt hagyjuk és próbálkozzunk mással?
Többet kell dolgozni. Nem, ezt most csak így margóra poénnak. Talán ilyen nagyon inkrementális felismerések nem voltak, hogy fú, most teljesen akkor hátraharc és más az irány. Nem, ilyen finom hangolásokban látom azt, hogy... De ez attól hobbi, hogy szeretünk tesztelgetni. Ugyanígy fajtákat, ugyanígy technikákat, ugyanúgy esetleg hatóanyagokat, amire lehetőség van, és ugye... Ennek akkor van értelme, hogyha össze tudom hasonlítani. Tehát ha valaki termel, akkor ezekre a dolgokat azért nem játszik. Tehát mondjuk például kokáért megjelent a levéltető, nagyszerű kezelni kell, kiválaszt magának egy hatóanyagot, egy készítményt, egy terméket, lepermet, aztán hú, oké, szuper, nincs rajta. Viszont ezt igyekszünk úgy megoldani, hogy azonos területen, azonos kultúrában esetleg soronként változtatjuk. Tehát ez annyit jelent, hogy kipróbáljuk a káliszappanos megoldást, ami igazából egy biomegoldás is lehet, vagy különböző hatóanyagú, akár kontakthatású szereket, akár felszívódó hatású szereket, akár ezeknek a kombinációját, és egy kicsit próbálunk leszűrni belőle valamilyen tanulságot, hogy na, akkor ez jobban működik, ez rosszabbul működik, akár csak a tápoldatozásnál, a lomtrágyázásnál, szerves trágya használatnál, és sokszor nagyon látványos különbségek vannak. Tehát én ezeknek a teszteknek látom az értelmét. Tehát ilyenkor látunk tisztán, mert van mihez hasonlítani.
Az egyik videóban mesélsz a csonthéjasoknak a specifikumáról, mármint arról, hogy tulajdonképpen ők, meg hát nyilván minden növény a magra koncentrál, de hogy miért fontos ez a kérdés a csonthéjasoknál? Jól értelmeztem, hogy itt ez egy speciális kérdés?
Egyébként ez minden gyümölcsnél jellemző. Tehát az alma termésűeknél ugyanez történik, esetleg egy túlkötésnél a körtealma esetében. A gyümölcsle válogatása mindenféleképpen egy jobb minőségű eredményt szolgál, ugyanez van az almáknál. Tehát nagyon sokan vannak, akik ugye Észak-Olaszországban nagy hagyománya van ezeknek az alma termésűeknek, tehát igazából alma körte ültetvények vannak, és nyilván nagyon sokan ismerik ezt, nagyon sokan járnak ki dolgozni, akár ilyen brigád munka keretén belül is, és ott viszont ez egy bevett szokás, tehát a gyümölcsritkítás az igazából a munka része, az a mindennapok része. Ez minden növénynél megfigyelhető.
Még egy dologról nem beszéltünk, az pedig a már kész gyümölcsben, vagy hát a már érő gyümölcsben megjelenő esetleges vendégek, albérlők és lakosok, bármilyen kukacok, egyebek.
Igen, az utóbbi évek ilyen evergreen eleme ez a biokertészkedés. Próbálkoztunk több mindennel, és itt is az arany középútnak vagyok a hírnöke. Vannak dolgok, amiknél ez működik, nagyon szépen működik, és vannak esetek, amiben ennek különösebben nem látom értelmet. Tehát a növényedőszerek esetében egy dolgot tudatosítani kell. Főleg amióta ilyen uniós irányelvek szerint működik ezeknek az engedélyeztetése, bevonása, korlátozása, egyébek, azért ez egy elég komoly mechanizmus, és tehát most ezzel nem az a feladatom, hogy én most megvédjem az unió álláspontját, meg egyebek, de talán néha már túlzásokba is esnek. Tehát adott esetben nem termékeket, hanem hatóanyagokat, vagy hatóanyagcsoportokat vonnak be, vagy korlátoznak. És azok a hatóanyagok és azok a növényvédőszerek, hogy most a gombaülő vagy rovarülő csoportba tartozik, amik 20 éve teljesen hétköznapi szinten bárkinek a kezébe juthattak, használták eszetlenül gondolkodás nélkül, ezek most már így nincsenek. Nagyon haragszok a biotermékekre, tehát vannak olyan problémák egy gyümölcsösbe, aminél ez nem működik. Tehát, ha most tényleg az van, hogy nagyon akut módon megjelenik egy tetű, mert az időjárás ezt indokolja történetesen az almán, ami amúgy rettentesen hajlamos rá, és ezt a tetűt a biostátuszáért ott hagyom az almán, aki látott már tetves fát, és megjelenik ez a fekete, hát ez a zűrülékszerű por a tetű nyomán, és hogyha neki van ingerenciája a tripla áron ezt megvásárolni és megenni, én azt mondom, hogy ez meg is érdemli. Ebben egy kicsit ilyen szélsőséges vagyok, a toxinok témája. Sokszor az a probléma, hogy olyan dolgokról beszélget az ember, amiről fogalma sincs. És ha toxin szót hallunk, akkor mindenkinek ezeknek a növényvédő szereknek, vagy szintetikus műtrágyáknak a szermaradványa jutna az eszébe, de a toxinok ez pont fordítva, ez azoknak zömében, azoknak az elhalt mikroorganizmusoknak a maradványai, amik nem voltak kikezelve. Hát adott esetben a penész egy toxin. Gondoljunk egy nagyon egyszerű esetre, leszedjük az almánkat, eltároljuk a pincébe, és december végén fokozatosan elkezdjük kidobálni, mert egytől egyig romlanak, rohadnak, folyik a levük, tönkre mennek. Hát pontosan ezek a toxinokról van szó, amit én beviszek a ládával együtt a pincébe, nem kéne ott lennie, sokkal jobban lehetne tárolni ezt az almát, csak adott esetben ezt megspóroljuk. Az optimális felhasználás, tényleg ezeknek a javaslatoknak a betartása, ugye az van, hogy míg engedélyeztetésre kerül egy növényvédőszer, addig azért elég komoly vizsgálatokon, teszteken esik át. Tehát általában van egy egészségügyi vagy élelmezésügyi határidő, egy adott dózis esetében, egy adott kultúrában. Ha ezt mi betartjuk, ez annyit jelent, hogy ennek az időszaknak a végén, ha betartottuk a kezeléseknél az adott dózist, ezt követően szermaradvány nem mutatható ki az adott gyümölcsben. Tehát innentől kezdve, ha ez nem kimutatható, akkor nincs jelen. Sokan visszaemlékeznek még ilyen észter csoportokra, mint a B58-as, akkor ugye a DDT-k csoportja, egyébek, ezek ma már nincsenek. A neonikotinoidok, mint rovarülő csoport bevonásra kerültek. Tehát tényleg az van, hogy lassan már nincs mit használni. Nincs mit használni, és nem attól kéne félni, hogy mi mennyire ártalmas.
Egy gazdaboltot is működtettek Bodrogszerdahelyen. Mivel találkozol a beérkező vásárlók kapcsán? Tehát, hogy mennyire jellemző az, hogy megtermelik az emberek a saját élelmüket? Van-e ennek reneszánsza? Mi mutatkozik meg itt a Bodrog közben?
Hát jóslatokban nehéz így bocsátkozni, hogy ez hogy fog kinézni. Azt tudom megmondani, hogy ez kávé most hogy néz ki. Azt mondom, hogy egy ilyen elég konstans mértékben állítják elő, vagyis hát igazából mi egy ilyen 10-11-2 éve nyitottuk meg ezt a boltot, és én azt látom, hogy igazából itt az érdeklődés konstans, vannak dolgok, ilyen hullámok, divathullámok, ami kicsit fölfölkapottabbak. A piac mindig meghatározó, hát most történetesen példa kedvére egy vetőburgonya, hát ugye van egy kis módosulás minden évben abban a formában, hogy milyen az ára, mennyire elérhető. Hát azért itt ilyen gazdasági szempontok is érvényesülnek, illetve azok is meghatározóak tudnak lenni. Azt állítom, hogy elég szép mértékben foglalkoznak még, tehát akinek van kertje, az ki tudja ezt használni, és sok esetben ki is használják. Itt is van egy ilyen tendencia, hogy akkor próbáljuk a haszonkertet díszkerté átalakítani, de ebből nagyon sok visszafarolást látunk. Tehát tényleg ezek a nem jól átgondolt álmokfutások, hogy akkor fűesítsünk be egy kertet, és akkor rájunk, hogy na jó, most tetéztük meg az egészet azzal, hogy kétszer annyi munkánk lesz vele, eredmény pedig semmi. Tehát ilyenkor azért jön ez a keserves kihózanodás, nagyon sokszor találkozok vele, hogy oké, akkor mindent vissza. Tehát ez a zöld pázsit, mint a mesében, ez gyakorlatban nem mindig így működik. Sokan vannak, de én úgy gondolom, hogy ez regionálisan változik. Tehát azért itt szempont, hogy milyen klimatikai adottságok vannak, mi az, ami megtermelhető, előállítható, teljesen más a hozzáállás, úgy gondolom, hogy egy Tátra alatti régióban. De szerintem a Csallókő, Zungvidék, Bodrog között adott esetben ilyen hasonló platformon működhet. Tehát aki szeretne vele foglalkozni, ezekben a régióban tud vele foglalkozni. Aki pedig nem szeretne, az pedig nem fog vele foglalkozni.
A kiskövesdi Dócs András hobbikertészt hallották, aki a gyümölcsfák gondozásával kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg velünk. Ilyen jellegű tanácsait, gondolatait YouTube videók formájában is megosztja a nyilvánossággal, tehát további kertészeti tárgyú tartalmakért a világhálón is kereshetik őt.